Tóth Zoltán vagyok. Foglalkozásom a szervezetfejlesztés, ami azt jelenti, hogy bármilyen működő szervezetnek a hatékonyságát segítjük, akár folyamatokat kell változtatni, akár struktúrát, akár létszámot. Ez a megélhetésem, ezt főleg nagy cégeknek csináljuk, egy kis cég keretén belül. Szüleim orvosok, három testvérem is orvos lett, két sógornőm is orvos lett, én a pszichológiát választottam. Klinikai szakpszichológus vagyok, és a Közgazdasági Egyetem posztgraduális képzésében szakközgazdász végzettséget szereztem. Amire nagyon büszke vagyok, az a testnevelési főiskolának a labdarúgó edzői szaka. Mindezek mögött azt hiszem, hogy az életben a legtöbbet, amit hasznosítani tudok, az mégis a neveltetésem, amit drága szüleimtől kaptam. Kaptunk négy fiú testvéremmel együtt. Az életre valóságomat, meg a csibészségemet is két helyről szereztem, ami meghatároz mindent. Négy fiút túlélni odahaza, négy idősebb testvért, és megmérkőzni a meleg ételért, vagy a legjobb fürdő időpontért, meg az utcán helytállni, az egy, szerintem egy komoly időszak volt. Plusz nagyon büszke vagyok arra, hogy Magyarország legnépszerűbb futballcsapatának serdülés ifi négyszeres bajnoka vagyok. És én azt hiszem, ez a kétféle élmény adott olyan alapot, ami aztán az élethelyzeteimben nagyon sokat segített. Én a legrosszabb tanuló, legrosszabb viselkedésű diák voltam. Bevittem benzinampullát szüleim gyógyszerszekrényéből, elloptam és bedobtam a kályhába, szétrepett a kályha. Fölmásztam az iskola tetejére, órákon folyamatosan beszéltem, lemásztam a padok alá, és kúsztam, kicsaptam az áramot, körzővel dugtam be a konnektorba, dobáltam az osztálytársaimat, húzkodtam a hajukat, hiperaktív gyerek voltam. Ma azt tudom mondani, nekem kellett a figyelem, hogy én is létezem.
Mondtad, hogy a szüleid mennyire elfoglaltak voltak, és igazából nem kaphattad meg azt a fajta figyelmet, amire mindig is vágytál. Tehát ez is intűje lehet, hogy a gyerekkel foglalkozni kell. És hogyha valami olyan rendkívüli dolgot tesz, azért föl kellene figyelni arra, hogy ezt vajon miért tette.
Így van. Nyolcadikba behívták a szüleimet fél évben. Egy nagyon elit pasaréti iskolába jártam, ahová akkoriban még a párt elit gyerekei járhattak, csak mi ott laktunk, ezért mi is oda tartoztunk. Testvéreimmel mi reggel 7-kor kezdtük sokszor pasaréten a minisztrálást, és úgy mentünk ebbe az iskolába, hogy kisdobosok, meg úttörők sem voltunk, ami szálka volt az iskola vezetés szemében. Mire én nyolcadikos lettem, mind a négy bátyámat kirúgták. Akik nem voltak ilyen rosszak, jó tanulók voltak, sőt, nagyon jó tanulók, kirúgta az gimnázium igazgatója. Mondjuk, mindenféle ürügye.
Mondjuk a hitük miatt?
Tehát az nem volt kimondva, de az, hogy csúnyán beszél. A legidősebb testvérem, meg az utána jövő, a világ legjobb, legaranyosabb, jó szándékú emberei ma is.
Akkor lehet, hogy ez is közrejátszhatott abban, hogy veled se viseltettek igazából rokon szembes módon?
Lehet, de nem tudom. Az igazgató nő behívta a szüleimet, hogy ennek a fiatalembernek már több mint 200 intője van, 2,6-ra végzett, hogy mi lesz ebből a gyerekkel, hogy változzon már meg. Ennek a beszélgetésnek az lett a vége, hogy évvégére 2,3 lettem, és még kaptam jó pár intőt. Úgyhogy Dömper vezetőiskolába irattak a szüleim, annél a Ferencváros futballklub elvitt egy sportgimnáziumba, ami az ország szerintem leggyengébb gimnáziuma volt. Ami talán érdekesebb, hogy mégis ma itt vagyok több diplomával, komoly munkákkal a hátam mögött, nagyon sok önkéntes tevékenységgel. Tudatos döntések nem voltak a fordulópontokon az életemben. Erre szoktam mondani azt, hogy mást nem tudok magyarázatnak az életemben, hogy engem a Jóisten a tenyerén észrevétlenül hozhatott, vezethetett idáig, ami mint egy ilyen láthatatlan malterként rakta össze mozaikokból az életemet, aminek talán az egyik csúcspontja, hogy 3 évvel ezelőtt nősültem. Első házasságom is az utolsó, és reméljük a kisbaba is megérkezik. Talán beszédesebb, hogy osztálytalálkozókra visszagondolva nem hiszik el a volt osztálytársaim, hogy én belőlem a csibészből, a rossz tanulóból egyáltalán egyetemet végzett ember lehetett. És amikor beszélgetünk, akkor én azt mondom, hogy fogalmam sincs, hogyan sikerült. Ugyanakkor ma már egy ideje biztosan tudom, hogy ez máshogy nem lehetett, csak ha valaki felülről segített. Hogy miért engem segített, azt persze nem tudom. Valószínű, hogy jó tudok lenni. Nem tudok manipulálni, nem tudok akarni, szerezni, dominálni, és mégis az élet elvisz olyan helyekre, ahol vezető vagyok, ahol rám figyelnek, ahol megbecsülnek, ahová visszahívnak komoly nemzetközi cégek, vagy önkéntes szervezetek, és ennek az útnak a talapzatát biztos, hogy a jó Isten rakta ki. Ha logikailag gondolom végig az én utamat, nem tudok más magyarázatot. Se pénze nem volt a szüleimnek, se korbács nem volt rajtunk, hogy mit csináljunk, vagy mit ne csináljunk. Látványos, tudatos megélés az életemben nem volt arról, hogy most a Jóisten itt van, és engem így vagy úgy jobbra vagy balra elindít. Egy csodálatos élményem volt. Lourdesban kiültem egy sziklára nem messze a híres forrástól, ahol Bernadettnek megjelent szűzanya. Elkezdtem zokogni egész estig. Ami élmény nem jöhetett másonnél, csak fentről. Ez az élmény, amire azt tudom mondani, hogy ez egy egyértelmű és világos és tudatosan is megélt, félelmetes, mélységű, talán szeretett élményem volt a Jóistennel közelségben, de azon túl meg láthatatlanul tenyerén hordozó célja lehet velem. Mert egy ilyen ember általában a társadalom perifériára csúszhatna. Jó így élni, hogy vannak olyan lehetőségeim, hogy tudok adni, tudok másokkal együtt lenni, tudok természetbe lenni, úgyhogy csak annak örülni, hogy ott vagyok. Feleségemmel nagy találkozás volt, nagyon boldogok vagyunk. Bejártam a világ egy részét. Olyan helyekre vitte a Jóisten, ahol megint kaptam egy pluszt, olyan pluszt, amivel tudok élni. Mindig megmaradtam jónak. Nem vagdalkoztam, nem támadtam, nem voltam agresszív. Mindig volt egy nyitottságom mondjuk így arra, hogy befogadjam azt, aminek jönnie kell. És a rendszeres templomban járás az nem maradt el, de mint sokaknál valószínűleg ezek nem mindig olyan mélységű élmények, mint ahogy az ember szeretné. Talán ez lehet egy fontos üzenet, hogy legyen egy olyan kis belső fény vagy mag, amiben az ember mindig tudja, hogy az egy stabilitás. A nehéz időszakokban sem hagytam abba a sportot. Mint egy robot lementem futni, úszni, biciklizni. Mivel, hogy mondtam, én, mi nem voltunk sínre rakva így a családba, hogy most te az leszel, te ez leszel, nem voltak alánk rakva az eszközök, csapogatott az élet jobbra-balra. Én nagyon hiszek a fizikai munkában. Nagyon hiszek abban, hogy a testi-lelki egészség mellett a tapasztalat az élet sűrűjéből az nagyon sokat ad az embernek. Dolgoztam kőműves mellett, már egyetemi diplomám is volt, amikor még eljártam segédként a hajnali újságkihordástól kezdve a portárség, a raktárosi munkámig. 2 évig voltam nővér kórházban, meg sebészeten asszisztensként. Ahhoz képest, ahogy az általános iskolában és a gimiben én éltem, ahhoz képest pont az ellenkezőjeként kezdtem működni.
Végül is kimaradt egy csomó ismeret, amiket nagyon nehéz bepótolni. Nincs mire építkezni, és utána már hihetetlen nehéz elérni, megszerezni egy tudást, és hallatlan nagy szorgalom kell hozzá.
Így van, én kutató akartam lenni. Élettani kutatással foglalkoztam majdnem 4 évig. Ahova kellettek már a kémia, biokémia, matematikai statisztika. Valószínűleg Jóisten adott egy olyan szivacs agyat, amivel be tudtam fogadni dolgokat. A szorgalom az biztos, hogy nem kellett.
Hogyan jutottál-e mégis arra gondolatra, hogy komolyan veszem az életet, elmegyek az egyetemre?
Ha az ember akar valamit változtatni vagy elérni, akkor hozzá kell tenni munkát. A munkahelyek gondolom, főleg a kórház, betegekkel foglalkozni, biztos kezdtem egy kicsit józanodni, vagy érettebbé válni. Az, hogy a tisztességes hozzáállás és munka sokat számít, az ember jól dolgozik, tehát szakmailag jó és ügyes.
Kik voltak azok, akik példája, az embersége hatott úgy rád, hogy azt mondod, hogy szeretnék én is ilyen lenni?
szüleim nagyon erősen minták az életemben. Rácz Sándor, az 56-os munkásvezérnek az élete, mert közelébe lehettem egy pár évig. Varga Zoli, a Fradi 68-ban diszidált volt futballistája, aki amikor visszajött, szintén hál' Istennek a közelébe kerültem, és akkor az Ajaxba focizott. Ő az akkori Messi volt, ő megelőzte a korát. Csak az edzésre 60 ezer ember ment ki, amikor a Dortmund leigazolta, meg a Berlin, mert egy csoda volt. Na most ez az ember, amikor először eljött hozzám, ránézett az ilyen nagy virágjaimra, és azt mondja, Zoli, van egy vizes rongyod. És ez az ember, ugye az alázat, oda ment a virágjaimra, és leszette a port. Ez az ember, aki csilloghatna, és csilloghatott volna, egy olyan mélysége volt, hogy hihetetlen. Sokszor meglepődnek ezen a szón, amikor használom az alázatot. Az az alázat, hogy úgy jelen lenni intenzíven egy helyzetben, hogy hassál, adjál, de az építő legyen, és a másik ne féljen, ne szorongjon közben, nem épüljön. Ez bizony annyit ad az embernek, hogy hihetetlen. Én a segédmunkások között, a kutatók között, a vendégek között, amikor recepción dolgoztam, amikor gyógyítottam. Ha az ember tud egy ilyen szemlélettel együtt jelen lenni ezekben a helyzetekben, az egy, szerintem egy hihetetlen eszköz, ami viszi az életben tovább és előre, mert szerintem ilyenkor kapja meg az ember felülről is a töltekezést. Hogyha az ego van állandóan elől, amit én látok, ugye, mert a multis környezetben dolgozom döntően, akkor az ember nem kapja meg ezt a töltekezést, akkor mást kap. 15 éve dolgozom multis környezetben, ahol szintén nagyon sokat tanulok, rengeteg normális, helyes emberrel is találkozom, sőt, majdnem mindegyik az. A 40-45 év korúi korosztályban nagyon sok üveges tekintetet látok. Elváltak, keresik az életük értelmét, ürességet érzek. A nagyon tudatos, nagyon erős egóval való előre nyomulás az életben ledarálja a fundamentumokat az emberben, az alapokat. Ledarálja az egészségét, sokszor bizonyos embereknél az etikai, erkölcsi tartását, kiüresíti az emocionális életét. Természetesen mindenkinek kell annyira tudatosnak lennie, hogy építse életét, tudásán keresztül a karrierjét, figyeljen az egészségére, saját magára, mert akkor nem tud adni az ember másnak, ha fáradt, ha nincs energiája, ha szomorú, ha depressziós. Azt tudom mondani, hogy én azoknak a füleknek lehetek érdekes, akik arra nyitottak, vagy azt hallják meg ebből a beszélgetésből, hogy tudott ez az ember oda kerülni, ahová került. Mindenféle nagyon tudatos, megfontolt építkezés nélkül, mindenféle konkrét családi segítség és pénz és támasz és kapcsolatok nélkül. Ezeknek a füleknek azt tudom üzenni, hogy számomra ez csak a Jóisten segítségével történhetett meg, mert egyszer nem tudok más olyan kohéziós erőt találni az életemben, vagy olyan szemét, aki az én nagyon sokféle élethelyzetemben jelen lett volna. És üzenem, hogy mindenből van kiút, mindenből van tovább. És egy megfelelő lelki alázattal és nyitottsággal a jóra összekötti magát az ember a Jóistennel is, és akkor attól kezdve nincs gond. Néha feleségemmel, aki filozófia szakot végzett, szoktunk egy-egy szót, mondatot váltani, hogy Jézus meghaladhatatlan. Most például azt teszem, hogy az utolsókból lesznek az elsők. Kivéve a focipályán, az az egy, ahol én ott elismert voltam. Sehol nem voltam első. Nem is akartam, és mégis sok helyen ma el tudnak ismerni, ami egy jó dolog. Nagy adomány, hogy egyedül önmagamban is jól tudok, meg tudok lenni. Nem kell hozzá tévé, újság, társaság. Én nagyon jól érzem magam. Valami belső nyugalom tud lenni ilyenkor. Nem kell rohannom, vásárolni, enni, inni, haverokkal lenni, bármit. Ez is valószínű, hogy egy olyan belső derű, amit kapok. Mondanám azt, hogy szerintem az élet sokkal értékesebb lesz felnőtt korban, hogyha fiatalabban vagy később is engedjük magunkhoz az élményeket. Átélni, akár nehéz, akár jó. Sokféle területen merítkezzünk meg. Éveken át nagyon sokszor jártam Csíkszeredába, Csíksomjóra, viszont soha nem voltam még a búcsún. Pár éve kezdtem azt kérdezni, hogy kimegy nagyjából 400 ezer magyar, mi történik ott az emberekkel, azon túl, hogy látom, hogy boldogok és jól nézik magukat. Mit hoz vissza ez a sok ember Magyarországra önmagával? Megmerítkezik ott egy csodálatos élményben, de lelkileg mi történik, mert egy ekkora tömeg, ha visszajön, megválthatná nem úgy Magyarországot, a világot, ha ott valódi belső lelki elmozdulások tömegével lennének. Én tavaly bérmálkoztam, nekem az is kimaradt. Ez megint egy érdekes dolog volt, komoly felnőttként ott a tizenévesek között. Viszont egy olyan csodálatos élmény volt, hogy tényleg tudatosan, túl mindenen, sok mindenen megélni azt, hogy ott állhatok, hát a könnyen folyt a Szent Anna templom Batthyány téren.
Ennek is volt egy útja.
Igen, a házasságom óta megint visszatértem ahhoz a nagyon intenzív templom közeliség, nem csak járáshoz, hanem a lelki élethez és a lelki élet megéléséhez. Más már 25 évesen házas, én valahogy fejreállított módon éltem az életem. Nekem lassan rakódott össze az utolsó nagy célom is, hogy családom lesz, vagy lett a vérmálkozással. A hitemet is nagyon tudatosan meg tudom élni, és örömmel megélni. Sokkal egyértelműbb a kapcsolatom a Jóistennel. A vérmálkozás pecsét ezen a kapcsolaton.
Amilyen észrevétlenül volt jelen az életedben az Isten, úgy tűnik számomra, hogy ugyanilyen észrevétlenséggel te ezt tovább is tudod adni.
Nem az Istent érzem, azt érzem, hogy én egy olyan ember vagyok, aki mert inkább szeretnek lenni, mint elmenekülni tőlem az emberek. Na most lehet, hogy ebbe van ez. Meg tudok eredményt elérni emberek által, közös programok által. Megint csak ugye a rossz viselkedésű, rossz tanuló emberből hogyan lett az, aki másoknak tud adni, sőt mások keresik a társaságát sokszor.
A feleséged nagyon sokat segített, közelebb az Istenhez, a jóhoz, a szeretethez.
Eszterben van egy extra, ami jó nekem, erős igény a vallási életünkre, ami nekem erősít és segít. Sokat segít nekem, nagyon sokat. Köszönöm Istenem, hogy a szüleimen keresztül és az elém hozott feladatokon, fájdalmas és örömteli élményeken keresztül hozzásegítettél ahhoz, aki ma vagyok, és különösen köszönöm azt, hogy ezen az úton nagyon sok emberrel találkoztam, akiktől kaptam, akiknek adhattam, és köszönöm Esztert neked, akit hoztál az életembe, és szeretném a te áldásodat, meg segítségedet a családomra, barátaimra, meg az ellenségeimre is továbbra is kiterjesztenéd. Amen.
Kedves hallgatók, Tóth Zoltán tanúságtételét hallották, a felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.
Mécs László, a királyfi három bánata. Amikor születtem, nem jeleztek nagyot, messiás mutató különös csillagok. Csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nékem édessége tejjét, úgy ajándékozta anyassága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedveteljék. Isten tudja, honnan palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített. Fejem fölé égszín mosolygás derített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember, királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek, szíve ment előttem, előre követnek. Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon, három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom, miért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, úgy, ahogy az anyjuk tudta őket látni. A másik bánatom, hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt virággá foszoltan, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hálamalom csak zsoltárt mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom, harmadik bánatom.